Kivételes teljesítmény, kifinomult dizájn. HP Elite Book a színvonat kínálatában.
Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
A minimálbér emelése minden fizetést feljebb tolhat, kiszámítható intézkedésekkel növelhető a gyermekvállalási kedv Magyarországon. Aranyérmet szereztek magyar diákok egy törökországi robotépítő világversenyen. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. A minimálbér emelés a teljes bérskálát felfelé tolja majd jövőre, Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégvezetője szerint. A szakértő az Indexnek azt mondta, hogy a kormányzat célja a legutóbbi bérmegállapodással az lehetett, hogy a várható csődökkel, a béremelési kényszerrel a felvásárlások irányába tolja a cégeket, egyfajta mérethatékonyságra ösztönözve a vállalkozásokat. Véleménye szerint minden ilyen állami beavatkozást követően a piac valóban elkezd tisztulni. Viszont az már gondot okozhat sok cégnek, hogy a jelenlegi gyenge gazdasági környezetben sokan az utolsó tartalékaikból hogyan próbálják majd kigazdálkodni a béremeléseket. A megállapodás szerint 9%-kal nő a minimálbér jövőre, miközben a szakképzett dolgozóknak járó garantált bérminimum ennél is kisebb mértékben 7%-kal emelkedik. A szakértő szerint a kormánynak mindenképpen lépnie kellett, hiszen fel kell zárkóztatni a magyarországi minimálbéreket, mert tőlünk nyugatra másfél vagy éppen kétszer akkora a bérkifizetés. Kiszámítható intézkedésekkel növelhető a gyermekvállalási kedv. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa szerint. Úgy fogalmazott, ennek három lényeges eleme, hogy a támogatások valós, érdemi mértékűek legyenek, nyújtsanak döntési szabadságot és biztonságosak, kiszámíthatók legyenek. A miniszteri biztos egy konferencián beszélt arról, hogy 2010-től a kormány a családok támogatását stratégiai jelentőségű területként kezeli. Felidézte, hogy a kormány egyik elsőrendű feladata a saját otthon megteremtésének támogatása volt, mert ez a biztonság a gyermekvállalásban is fontos tényező. Ha ilyet vásárolt, azonnal vigye vissza, 200 g-os cukrozott darált mákot hívott vissza az Auchan. Az áruházlánc idegen anyag esetleges jelenléte miatt hívta vissza a forgalomból. A 2025 áprilisi minőségmegőrzési idejű 200 g-os Auchan kedvenc darált cukrozott mák termékét, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket ne fogyasszák el. Az érintett termékek bármelyik Auchan üzletbe visszavihetők, árukat blokk nélkül is visszatérítik. A termékvisszahívás kizárólag a honlapon ismertetett adatokkal azonosított termékekre vonatkozik. A visszahívásról az Auchan a weboldalán is tájékoztatta vásárlóit, közölte a Nébih. A magyar kormány az ukrajnai tűzszünet és béketárgyalások mellett érvel Brüsszelben és Moszkvában is. Erre jelenleg különösen nagy szükség van. Meg kell előzni a béketeremtést ellehetetlenítő döntések meghozatalát, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A politikus a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtótájékoztatón újságírói kérdésekre válaszolva leszögezte, hogy teljesen egyértelmű álláspontot képviselt Moszkvában, ahova a magyar békemisszió folytatásaként utazott el, és a reményét fejezte ki, hogy orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalása is hozzá tud járulni az ukrajnai konfliktus mielőbbi rendezéséhez. Kifejtette azt is, hogy fontos cél annak világossá tétele, hogy igenis vannak vörös vonalak, még akkor is, ha ezt egyesek tagadni próbálják. Az egyik vörös vonal épp az volt, hogy a NATO nem válhat ennek a konfliktusnak a részesévé, figyelmeztetett a miniszter. Aranyérmet szereztek magyar diákok a törökországi robotépítő világversenyen Izmirben, a World Robot Olympiad világdöntőn. A magyar csapat a Future Engineers, azaz a jövő mérnökei kategóriában ért el első helyezést a versenyen. A háromnapos megmérettetésre több mint 85 országból érkeztek versenyzők, és 500-nál is több csapat mérkőzött meg egymással. A csapatok 8 és 19 év közötti fiatalokból álltak, akik 4 különböző kategóriában versenyeztek. A Nemzetközi Robotikai és Programozási Világversenyen Magyarországot 8 csapat képviselte, 3 korosztályban és 4 kategóriában. A megmérettetésen 12 magyar bíró is részt vett. A verseny feladatai valós problémákon alapultak, amelyeket a csapatoknak előre megtervezett és programozott robotjaikkal kellett megoldaniuk.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz felettünk, borongós, néhol tartósan párás, ködös időre van kilátás, csak néhány helyen szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki rövid időszakokra a nap. Elszórtan gyenge eső kialakulhat, de a magasabb tájakon havas eső, a hegyekben hószálingózás sem kizárt. Csütörtökön nyugat-északnyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de az ország keleti felén maradhatnak erősebben felhős párás körzetek. Néhol gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószálingózás előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Megtalálni a közös hangot. Harmadik rész. Megpróbáltam az ő szemszögükből látni a dolgokat. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 9. fejezet 22. vers. A közös hang megtalálásához alkalmazkodó készség is szükséges. Aquinói Szent Tamás ezt mondta. Ha meg akarsz téríteni valakit, menj, fogd meg a kezét, és vezesd. Hajlandónak kell lenned elmozdulnod onnan, ahol vagy, oda, ahol ők vannak, alkalmazkodni hozzájuk, és megpróbálni az ő szemszögükből látni a helyzetet. Valahányszor azt veszed észre, hogy távol vagy az elérni kívánt személytől, érdemes megnézned, hogy kapcsolódik-e valahol a háttered és tapasztalatod az övéhez. Ne kezdj rögtön magadról beszélni. Előbb mozdulj el oda, ahol ő van, és próbáld az ő szemszögéből látni a dolgokat. Alkalmazkodj hozzá, ne gondold, hogy neki kellene hozzád. Ahelyett, hogy a saját érzéseidről beszélnél, azt próbáld megtudni, hogy ő hogyan érzi magát. Ahelyett, hogy arról beszélnél, te mit látsz, fedezd fel, hogy ő miként látja a világot. Ahelyett, hogy azt próbálnád elmondani, hogy te mit akarsz, azt tudd meg, hogy ő mit szeretne. Abraham Lincoln mondta: amikor vitára készülök valakivel, az idő egyharmadában gondolkodom magamról és arról, hogy mit fogok mondani, a kétharmadában pedig a másikról és arról, hogy vajon ő mit fog mondani. Az az igazság, hogy nem vihetsz magaddal valakit egy útra, ha nem vagy hajlandó onnan indulni, ahol ő van. Csak így tudsz igazán kapcsolódni hozzá, és oda vezetni őt, ahová el szeretnéd juttatni. Tudhatsz sokat valakiről anélkül is, hogy megértenéd. Nem feltétlenül több ismeretre van szükséged. Mélység mélységnek kiárt, mondja a Biblia. Zsoltárok könyve 42. fejezet 7. vers. Ezért ahhoz, hogy igazán megértsd az embereket, túl kell lépned a fejbéli tudáson, és meg kell tanulnod szívből szívnek beszélni. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmérkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Dokumentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsora. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Adventi koncertet tart idén is a Perecesi Bányász Fóvó Zenekar december 7-én 17 órától a Tudomány és Technika Házában. A több mint 100 éves hagyományra visszatekintő együttes több mint egy órás koncerttel készül, amelynek részeként nem csak fóvós hangszerre írt darabok is felcsendülnek majd.
Egy nagyon színes műsorral készülünk, mert hogy szeretnénk mindenkit megszólítani és megérinteni. Tehát nem csak klasszikus fúvózenekari művek szólalnak meg, hanem olyan fülbemászó dallamok, illetve természetesen karácsonyi dallamok, amelyek fiataloknak, idősebbeknek egyaránt akár emlékeket hozhatnak elő, akár abban segíthetnek, hogy így az adventi időben tényleg a karácsonyra készüljünk.
Kölyöknevelőket keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. Az alapítvány minden önkéntes kölyöknevelőt felkészít a feladatra, havonta tartanak kölyök találkozót, foglalkoznak a felmerülő kérdésekkel is. Aki alkalmasnak bizonyul a feladatra, 2025 elején képzésben vesz részt, majd márciusban hazavihet egy 9 hetes labrador kölyköt, akivel egy életen át tartó barátságot köthet.
Nincs konkrét meghatározás, hogy ki lehet kölyöknevelő, szinte bárki lehet jó kölyöknevelő, aki szívvel lélekkel vállalja ezt a feladatot, és van ideje arra, hogy egy kölyökkutyával foglalkozzon. Tehát az egyedülálló nyugdíjastól a sok gyerekes nagycsaládig bezárólag nagyon-nagyon sokan vállaltak már eredményesen kölyöknevelést. Tényleg igazából a legfontosabb az, hogy legyen rá ideje és legyen elhivatottsága, hogy a kölyökkel foglalkozzon, hiszen ugye a kiskutyának ez az időszak az úgymond megalapozása az életének, olyan, mint a gyerek életében az óvodáskor.
Ez tehát a kínálatunk 9 óráig a Kontinentális reggeli második órájában. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Jöjj el hát Istenem,
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Adventi koncertet tart idén is a Perecesi Bányász Fóvó Zenekar december 7-én 17 órától a Tudomány és Technika Házában. A több mint 100 éves hagyományra visszatekintő együttes több mint egy órás koncerttel készül, amelynek részeként nem csak fóvós hangszerre írt darabok is felcsendülnek majd. Jegyek a koncert előtt a helyszínen kaphatóak. A koncertről, az együttesről és az adventről Gecse Attila lelkipásztort, a Perecesi Bányász Fúvó Zenekar trombitását, titkárát hallják.
Egy nagyon színes műsorral készülünk, mert hogy szeretnénk mindenkit megszólítani és megérinteni. Tehát nem csak klasszikus fúvó zenekari művek szólalnak meg, hanem olyan fülbemászó dallamok, illetve természetesen karácsonyi dallamok, amelyek fiataloknak, idősebbeknek egyaránt akár emlékeket hozhatnak elő, akár abban segíthetnek, hogy így az adventi időben tényleg a karácsonyra készüljünk.
Hogyan állt össze a repertoár, hogyan dőlt el, hogy mi lesz műsoron?
Igazából ez a karmester úrral, és néhányan leülve gondolkodtunk, beszéltünk, hogy mi lenne jó ebben az időszakban. Tehát nem szeretnék semmit elárulni, mert azt szeretném, ha minél többen eljönnének, és meghallgatnák a műsort, mert hogy nem csak mi fogunk fellépni, tehát szeretnénk színesíteni ezt a programot, és lehetőséget adni, akár, mint azt kimondhatom Magyar Grétának, hogy ő is énekeljen, illetve olyan ifjú tehetséges zenészeknek, akik ezzel lehetőséget kapnak, hogy bemutassák tehetségüket, hiszen azért azt gondolom, a város büszkélkedhet nagyon sok tehetséges fiatal zenésszel. Tehát ezáltal lesz egy adventi virágcsokor, amiben sok mindennek helye és szerepe lesz.
Miért tartják fontosnak ezt az adventi koncertet? Hogyan jött az ötlet, a kezdeményezés?
Igazából be kell vallani, hogy egy nagyon nehéz év van mögöttünk. Még ilyen nem történt, de a zenekar semmilyen támogatásban nem részesült. Egy zenekar pénz nélkül igazából nem tud működni, hiszen vannak kiadások, amiket valahonnan meg kell oldani. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy amikor igazából annak adtunk hangot, hogy akár 113 év után véget érhet egy zenekar, akkor többen jelentkeztek, és kisebb-nagyobb összegekkel a segítségünkre voltak, hogy ne szűnjünk meg, maradjunk és létezzünk. És ez erőt adott nekünk ahhoz, hogy hosszú évek óta az év általában így a adventi időszakában, vagy volt úgy, hogy az újévi időszakban egy nagy koncerttel készültünk, mert a város felé és azok felé, akik szeretik a fúvózenét, úgy éreztük, hogy tartozunk ennyivel, hogy megmutassuk, hogy igen, vagyunk, létezünk. Itt szeretném elmondani azt is, hogy amire már csak az idősebbek emlékeznek, hogy valamikor Miskolcon három fúvózenekar volt és egy ifjúsági zenekar. Ebből már ma csak a Perecesi Bányász fúvózenekar létezik. Nekünk talán nem csak múltunk van, hanem az a szerepünk, hogy az a hagyomány, ami a bányászhoz, a bányászathoz kötődik, azt is ápoljuk. Tehát nem csak zenélünk, hanem hagyomány továbbvivőként is szeretnénk létezni és tovább működni.
Mit lehet tudnunk jelenleg a zenekarról? Hány taggal működik, és kik a tagok, hogyan áll össze?
A zenekar állandó jelleggel egy 15-20 taggal működik, de nagyon jó megtapasztalni azt, hogy például egy ilyen koncert alkalmából az innen elszármazottak is, főleg fiatalok örömmel jönnek vissza, tehát ezért vagyunk azért sokkal többen egy ilyen koncerten. Azt is szeretném elmondani, hogy a zenekarban van 18 éves és van 86 éves. Tehát nagyon vegyes a zenekar összetétele, de ebben is szeretnénk példát adni, hogy a különböző generációk egy ilyen közösségben tudnak együtt lenni. Hiszen ma az is fontos látni, hogy a közösségeink szétesőben vannak. Egy együttes, egy zenekar, az egy közösség. A 18 éves, 19 éves, meg ettől fiatalabb gimnazista diák nagyon sok mindent meghallhat, megtanulhat egy 80 feletti idős zenésztől, aki mondjuk arról tud beszélni, hogy milyen volt 50 évvel ezelőtt zenélni. Tehát az korosztály is, az összetétele a zenekarnak is nagyon különböző, de amit nagyon fontosnak tartok, hogy a zenekar tagjait a zene köti össze, a zene szeretete, hogy minél több helyen tudjunk szerepelni és megmutatni, amit tudunk játszani.
Hobbi zenészekből áll a zenekar?
Hobbi zenészekből áll a zenekar, bár azt is jó megélni, hogy vannak profi zenészek is, akik időről időre kapcsolódnak a zenekarhoz, akár egy ilyen koncert erejéig, illetve hát ha múltunkat nézzük, akkor nagyon sok profi zenész innen nőtt ki, hiszen itt kezdte akár gyerekként, akár konzisként a zenei életet, és innen ment tovább, vagy ha azt mondom, hogy a szimfonikus zenekarnak a gyökerei visszanyúlnak a Perecesi Bányász Fúvó zenekarhoz, hiszen Perecesen működött már egy kezdetleges szimfonikus zenekar. Tehát olyan sok szép hagyomány van, amit ez a zenekar őriz, ápol, és tovább visz, és szeretnénk továbbadni. És hogy ne felejtsük el, hiszen a múltunkat, a gyökereinket nem felejthetjük el, és ez minél többek kell megismertetni.
Nehéz ezt a hagyományt fenntartani? Mi a tapasztalata?
Hát ha őszinte vagy, akkor nem könnyű, de talán mégsem annyira nehéz, mert jó azt megtapasztalni, amikor vannak, akik nyitottak, érdeklődőek, vagy én nagyon fontosnak tartom, hogy összegyűjteni azokat a bányász relikviákat, emlékeket, amik lehet, hogy már egy családon belül nem szükségesek, és megkapjuk, és Perecesen a közösségi házba ki lehet tenni. Én azt gondolom, hogy mindenben van egy hullámzás, de ha nem is itt és most, holnap és holnap után egy újabb lehetőséget kaphatunk, újabb érdeklődő, nyitott szívű, nyitott lelkű emberek jönnek, akik örömmel megismerik és tovább viszik a hagyományt.
Mi a közönség visszajelzése, milyen visszajelzéseket kapnak? Szereti a miskolci közönség a zenekart?
Én azt gondolom, hogy nagyon szeretik, nagyon sokan még engem is megszólítanak, hogy mikor lesz a zenekarnak fellépése, vagy ahogyan az évben sajnos eltelt úgy a nyár, hogy nem voltak térzenék, hogy milyen sokan hiányoljak. Hát valamikor a városban nyáron, vasárnaponta Tapolcán, a belvárosban térzenék voltak. Ezek gyönyörű hagyományok voltak. Tehát ez például a jövő évre nézve előttünk van, hogy szeretnénk újra visszahozni azt, hogy nyári időszakban azokon a turista helyeken, ahol sok ember megfordul, és ide tartozik Lilafüred is, hogy ki tudjunk menni egy szombat délután, egy vasárnap délután, és egy órás térzenével kedveskedjünk az ott lévő embereknek.
Igen, éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy van lehetőség szórakoztatni a miskolciakat? Fellépési lehetőség, bemutatkozási lehetőség?
Hát mi többet szeretnénk megmutatni magunkat, és ebből kifolyólag minden lehetőséget próbálunk megragadni és kihasználni, mert hát lehetnek olyan ünnepek is, vagy városi rendezvények, ahol szívesen ott lennénk. Tehát itt vagyunk, és hadrafoghatóak vagyunk, hogy egy picit így mondjam, és ami ettől a csapattól telik, azt maximálisan szeretnénk megtenni és teljesíteni.
113 év az nagyon szép idő, mit tudhatunk a zenekar történetéről?
A zenekar ugye a Bányához kötődik, Pereceshez kötődik, ugye ezt mi sosem felejtjük el, illetve igen, amikor a bánya működött, és a bányászatnak köszönhetően a zenekar is működött, akkor talán egy sokkal könnyebb időszakot lehetett megélni. Ami nagy nehézség volt, hogy bezárt a bánya. Aki biztosította a zenekar működését, életét, az hirtelen eltűnt. Ugye a bányász hagyományokhoz hozzátartozott, és hozzátartozik mai napig, hogy nagyon sokszor hívnak bennünket egy bányász temetésére, hogy menjünk el, játszunk bányász himnusszal, amikor sírba helyezik. Ugye régen nagyon sok ilyen alkalommal tette eleket a zenekar, de ezt ma is megyei szinten sokszor megtesszük, és ott vagyunk. Tehát a történelmünkhöz ez is hozzátartozik, de ahogyan említettem már, hogy a város, illetve a megye településein, vagy azért még most is nagyon sok helyen megünneplik a bányásznapot. Ugye a bányásznap alkalmával meghívnak, elmegyünk, és mint utolsó bányászenekar, aki bányász egyenruhában megjelenik, nagyon sok műsoron mi színesítjük a zenei fellépésünkkel a jelenlétet. Sok helyen vagyunk, de örömmel tudom elmondani, akár ha előre nézünk néhány nappal ezelőtt, Selmecbányáról hívtak fel, és jövőre kaptunk egy meghívást Selmecbányára, egy ünnepségre, ahol fontosnak érzik, hogy ahol a történelmi múlthoz tartozik a bányászat, ott egy bányászenekar jelenjen meg. Nagyon jó érzés volt, hogy ott is tudnak rólunk, és így meghívtak bennünket.
Kiket invitálna tulajdonképpen az adventi koncertre?
Mindenkit sok szeretettel hívunk, hiszen én azt gondolom, hogy ahogyan mondtam, hogy a műsor színes, az azt is jelenti, hogy valóban fiatal, idősebb egyaránt fog olyan számot találni ebben az adventi koncertben, ami szívéhez, lelkéhez közel áll. Ugye azáltal, hogy ez egy szombat délutáni időpont van lesz megtartva, ebben akár családoknak szeretnénk lehetőséget adni, hogy el tudjanak jönni. Sőt, amikor azt mondom, hogy ez 5 órakor van, az idősebbekre is gondolunk, hogy neki nagyon késő este érjen véget, hiszen így egy emberi időben véget érve a koncert haza tudnak menni. Mindenkit, fiatalt, öreget, egyedülálló családost, mindenkit sok szeretettel várunk.
Lelkészként hogyan készül az adventre a gyülekezetében, illetve a kórházban?
Ilyenkor az embernek sok a feladata, tendője, de én mindig azt szoktam mondani, hogy amennyit adok, attól sokkal többet kapok. Hiszen ahogyan a zenekarral készül az ember egy adventi koncertre, akár ahogyan a gyülekezetben minden adventi alkalom egy újabb lehetőség, hogy közösségben készüljünk, közösségben tegyük készé magunkat az ünnep örömének, titkának a megélésére, vagy az, ahogyan a kórházban az ember próbál segíteni, nem csak betegeknek, hanem sokszor talán az egészségügyi dolgozóknak, hogy merjék átélni, amit az advent adhat és jelenthet. Én azt gondolom, hogy szinte ez az utolsó ünnepkör, amire az ember készül, amit az ember vár, amit úgy érez, hogy azért lesz fontos, mert a szeretet valamilyen módon megjelenik, adhatjuk és kaphatjuk. Tehát számomra ez az időszak azért meghitt és azért szép, mert olyan találkozások és olyan pillanatok rejlenek benne, amikben ott van a reménység. És a reménységet ebben a mai korban, ebben a világban azt gondolom nagyon fontos erősíteni mindannyiunkban.
Az Európa Rádió hallgatói számára milyen adventi üzenetet mondana, küldene, ezt a reménységet hangsúlyozná?
Én ezt a reménységet, illetve én abba szeretnék mindenkit megerősíteni, hogy merjen megállni, merjen elcsendesedni, merjen megengedni magának, hogy nem elsősorban külsőségekben akar felkészülni erre az ünnepre, hanem belülről. Hogy a szívét, lelkét azáltal tisztítsa, tegye készé, hogy az ünnepben meg tudja tapasztalni azt, amit ad és jelent a karácsony ünnepe. Amikor az ember annak tud örülni, hogy bennem és értem megszületett egy Jézus. Amikor felfedezem azt, hogy Jézusban milyen élet, milyen jövő, milyen reménység rejlik, tárgyaktól, eszközöktől, mindentől függetlenül. És amikor kiki ezt megéli, megtapasztalja, akkor valóban tud örülni az ünnepnek, a találkozásnak, az együttlétnek és magának az életnek.
Adventi koncertet tart idén is a Perecesi Bányász Fóvó Zenekar december 7-én 17 órától a Tudomány és Technika házában. A több mint 100 éves hagyományra visszatekintő együttes több mint egy órás koncerttel készül, amelynek részeként nem csak fóvós hangszerre írt darabok is felcsendülnek majd. Jegyek a koncert előtt a helyszínen kaphatóak. A koncertről, az együttesről és az adventről Gecse Attila lelkipásztort, a Perecesi Bányász Fúvó Zenekar trombitását, titkárát hallották.
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, mi közben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog. A ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kölyöknevelőket keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. Az alapítvány minden önkéntes kölyöknevelőt felkészít a feladatra, havonta tartanak kölyök találkozót, foglalkoznak a felmerülő kérdésekkel is. Aki alkalmasnak bizonyul a feladatra, 2025 elején képzésben vesz részt, majd márciusban hazavihet egy 9 hetes labrador kölyköt, akivel egy életen át tartó barátságot köthet. Nem szükséges tapasztalt kutyásnak lenni ahhoz, hogy valakiből önkéntes kölyöknevelő váljon, sokkal inkább múlik az új ismeretek befogadásának igényén, és azon, hogy a leendő önkéntes elfogadja a kiképzők tanácsait, kéréseit. Lényeges az is, hogy a jelentkező életében helye legyen a kutyának, vigye magával például a munkahelyére, iskolába, és szabad idejében is sok időt töltsön vele. A részletekről Komondi Piroska, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola Alapítvány szakmai vezetője számol be, a riportán Sütő Dávid Pelé.
Most nagyon sok alom nevelkedett az elmúlt időszakban a kutyaiskola keretén belül, és hát nevelő családokat kerestek. Hogyan zajlik úgymond ez a felhívás? Kiket is vártok nevelő családnak, vagy kölyök nevelő családnak?
Ez egy izgalmas kérdés. Igazából nincs konkrét meghatározás, hogy ki lehet kölyöknevelő, szinte bárki lehet jó kölyöknevelő, aki szívvel lélekkel vállalja ezt a feladatot, és van ideje arra, hogy egy kölyökkutyával foglalkozzon. Tehát az egyedülálló nyugdíjastól a sok gyerekes nagycsaládig bezárólag nagyon-nagyon sokan vállaltak már eredményesen kölyöknevelést. A fiatal pároktól a középkorú egyedülállókig, tehát nagyon-nagyon sok rétű az, aki szuper jó kölyöknevelő tud lenni. Tényleg igazából a legfontosabb az, hogy legyen rá ideje és legyen elhivatottsága, hogy a kölyökkel foglalkozzon, hiszen ugye a kiskutyának ez az időszak az úgymond megalapozása az életének olyan, mint a gyerek életében az óvodáskor, tehát mint ahogy a gyerek sem magától lesz jó gyerek, nevelni, foglalkozni kell vele, tanítani kell erre, arra a kiskutya ugyanígy, tehát amit az első évében megtanul, az elkíséri egész életén át. Úgyhogy igazából ilyenkor kell rá sok időt fordítani, és akkor egy szuper jó kutya lesz 15 éven át.
Miért is van szükség, hogy a kölykök, akik ott megszületnek, most már mondhatjuk, hogy saját alomban születnek, nálatok saját tenyésztéssel, kikerüljenek úgymond az iskola keretén belül egy kicsit, egy kisebb időszakra a kölyöknevelő családhoz? Miért szükséges ez, milyen pluszt kapnak a kölykök egy családtól?
Ez azért nagyon fontos, mert ugye az alapítványunknak az egyik alaptétele, hogy a kölykök mindig, vagy a kutyáink mindig családban élnek, és ez ugyanúgy él a tenyészkutyáinkra is, az ellés időszakában is családban vannak, tehát nem a központban, egy steril környezetben, és ugye a kölykök is nagyon fontos, hogy családi környezetben nevelkedjenek föl, hiszen később is családi környezetben fognak élni, mind a kiképzőnél, mind a látássérült gazdánál, és fontos, hogy ezt a környezetet ismerjék meg, ebbe szocializálódjak, ebbe tanuljanak bele, megtanuljanak lakásban élni, lakásban kulturáltan viselkedni, megismerjék mindazokat a környezeti ingereket, amikkel később találkozni fognak az életükben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy családi környezetben nőjenek föl, és nagyon fontos, hogy megtanuljanak olyan kötődést kialakítani, amit később majd át tudnak fordítani a kiképzőre, illetve a látássérült gazdára, ugyanis ami ebben az időszakban kimarad, az később már pótolhatatlan.
Ha valaki szeretne, család, egyedülálló bárki, aki szeretne ilyen kölyköt nevelni, szeretné segíteni az alapítványt a célja eléréséhez, hogyan, miként jelentkezhet, milyennek a metódusa, hogyha valaki kölyöknevelő szeretne lenni?
Hát talán az első és legfontosabb dolog, hogy van az a honlapunkon egy ismertető a kölyöknevelésről, amit érdemes elolvasni. Van egy hosszú kérdéslista, ami segít átgondolni, hogy tényleg ezt szeretné az adott ember, és tényleg tudja ezt vállalni, és szívesen csinálja, és ha ez megvan, és úgy érzi, hogy ennek fényében is szívesen csinálja ezt a feladatot, és vállalja, akkor pedig van ott egy jelentkezési lap, amit kitöltve beérkezik hozzánk, és utána a kollégánk fölveszi vele a kapcsolatot. Most a legközelebbi kölyöknevelő oktatásunk az januárban lesz, úgyhogy addig bátran lehet jelentkezni. Igazából ez a program folyamatos, tehát a tenyésztési programunk folyamatosan megy, minden évben születnek kölykök, minden évben több alomban, minden évben keresünk újabb és újabb kölyöknevelőket, mind a mellett, hogy a régieket is bátorítjuk arra, hogy vállaljanak újabb kölyköket, de mindig szükség van új kölyöknevelő családokra. Ami fontos ebben a programban, hogy ez nem egy magányos küldetés, hanem ez egy csapatmunka, egy-egy almot nevelő kölyöknevelők szorosabban is együttműködnek, szorosabban is ismerik egymást, de az egész kölyöknevelő csapat olyan, mint egy nagy család. Van egy kollégánk, aki semmi mással nem foglalkozik, csak a kölyöknevelők támogatásával, tehát ő kimegy családokhoz, családlátogatás, segít helyszínen megoldani az ott fölmerülő problémákat, ha kell, elmegy a kölykökkel sétálni, a kölyöknevelőkkel, ha kell, külön foglalkozást tart, ha kell, csoportos foglalkozást. Minden hónapban vannak rendszeres kölyök találkozóink, amikor az összes kölyök ott van és részt vesz. Az alapítvány biztosítja ugye a felszerelést a kölykökhöz, az állatorvosi költségeket, a tápot, tehát nagyon komoly háttere van ennek a programnak, és ez nem arról szól, hogy hazaviszünk egy kölyköt és egy év múlva leadjuk, hanem ez egy folyamatos együttműködés a kollégáimmal és a többi kölyöknevelővel.
A kölykök, azt már valamennyire említettük, ők mit kapnak a kiskutyák egy családtól? Azt említettük, hogy családban szocializálódnak, de mit tanulhatnak meg, amit már a későbbiekben nem tudnak megkapni?
Ez egy elég összetett kérdés. Ugye egyrészt, amit a szocializáról beszéltünk, tehát, hogy megismerik a nagyvilágot. Olyan szerető környezetben, olyan támogató környezetben találkoznak a nagyvilág ingereivel, ami segít nekik földolgozni, segít pozitívan értelmezni ezeket a dolgokat. és megtanulnak szeretni, megtanulnak kötődni, ami nagyon fontos, mert ugye ez, ha kimarad az életükből, akkor később is nehezen alakítanak ki kötődést. Ugye a kutya genetikailag úgy alakult ki, hogy képes felnőtt korában is kötődést kialakítani, ellentétben más állatokkal, tehát más állatoknak a fiatal egyedei képesek kötődést kialakítani, az idősebbek már nem igazán. A kutya az genetikailag úgy alakult ki, hogy egy menhelyről örökbefogadott idősebb kutya is képes tökéletes kötődést kialakítani az új gazdájával, és ezt a képességét tudjuk használni, kihasználni, hát csúnya szó, de ezt a képességet teszi alkalmassá a kutyát arra, hogy tudjon kapcsolódni a látássérült gazdájához azután, hogy fölnőtt egy családban, és aztán a kiképzővel együtt élve megtanulja a vakvezető munkának a rejtelmeit, és utána képes csatlakozni ahhoz az emberhez, akinek majd egész életén át segít. Úgyhogy ezt a kötődést és szeretetet tudja megtanulni a kölyöknevelő családban, és ez egy nagyon nagy érték, amit a kölyöknevelők tudnak adni, hogy később majd az a kutya úgy tudja segíteni a látássérült gazdáját, hogy tényleg olyan értéket tud adni az életéhez, ami máshogy nem megoldható.
Kölyöknevelő családok, ők mit kapnak, milyen visszajelzéseket kaptok nekik, mennyivel lesz több az életük, hiszen azon túl, hogy plusz, ha fogalmazhatunk úgy, egy gyermekkel, milyen visszajelzéseket kaptok, milyen élmény számukra az, hogy segítenek egyfajta kölyöknevelésben az alapítványnak, az iskolának?
Legtöbb esetben pozitív visszajelzéseket kapunk, tehát igazából ez egy egyéves nagy kaland, hiszen rengeteg új emberrel ismerkednek meg, rengeteg programban vesznek részt, nagyon sok ilyen természetjárós, kirándulós programunk van a kölykökkel, nagyon sok városi program, a plázázástól kezdve a tömegközlekedésig, szóval nagyon sok helyre visszük a kölyköket együtt, és ez egy nagyon jó társaság, egy olyan támogató közösség, akik segítik egymást, minden problémát közösen megoldanak, ugye az alapítvány munkatársai is segítik folyamatosan a kölyöknevelőket, szóval legtöbbször az a visszajelzés, hogy ez egy fantasztikus nagy kaland, és utána ugye megismerhetik azt a látássérült embert, akinek az adott kutya majd segíteni fog, és hát ugye legtöbben azért vállalják ezt a feladatot, hogy segítsenek az embertársaiknak, és általában azt a visszajelzést kapjuk, hogy nagyon-nagyon megható látni azt, hogy az a pici kutya, akit ők fölneveltek, és kis pohókás, esetlen kölyök kutya volt, az hogy megkomolyodott a kiképzés alatt, és utána milyen fantasztikus azt látni, hogy képes egy látássérült embernek az életét segíteni és támogatni, és tényleg egy adott embernek ezzel kinyílik a világ, és olyan életminőségi javulást tapasztalhat, hogy az tényleg nagyon megható ezt megtapasztalni, hogy a kutya mire képes ebben a folyamatban.
Számotokra, mint szakmai vezető, mint kiképzők, trénerek, milyen érzés az, hogy egy évre egy kölyöknevelő családhoz kerül el a kiskölyök, bár említetted, hogy ugye azért kapcsolatban maradtok, de azért mégiscsak máshol nevelődik, nincs ott folyamatosan veletek az alapítványnál. Ez milyen érzés nektek?
Hát tulajdonképpen jó érzés, mert hiszen így is folyamatosan követjük a fejlődését a kutyának, támogatjuk, segítjük a családot, a kiskutyát, és látni azt, hogy ebben a folyamatban nem csak a kiskutya fejlődik, hanem az emberek is milyen fejlődésen mennek át, és milyen változáson. Igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és jó érzés megnyerni még több embert ennek az ügynek, mert ez egy fontos ügy, amit ők ezzel tudnak támogatni, tehát hogy hatalmas támogatást jelent ez az alapítványnak, ami nem pénzbeli támogatás, de mégis rengeteget jelent, mert ez igazából egy pénzzel megvehetetlen segítség.
És most mennyi kutya van, aki kölyöknevelő családhoz fog kerülni? Nem tudom, hogy a legutóbbi 1, 2 alom, 3 alomból mennyi kis kölyök került ki, mennyien kerülnek most kölyöknevelő családhoz, illetve ezt hozzáfűzném, hogy a családok választják, vagy úgymond ti döntitek el, hogy melyik kölyök kutya kihez kerül?
Hát a legutóbbi 3 alom kiskutyái azok már családoknál vannak, tehát ők 8-9 hetes koruk között költöznek kölyöknevelő családba, és nekik már mind megvan a családjuk. Viszont most nem egész 2 hete fedeztettem 2 szukánkat, és tervben van még 2 szukának a fedeztetése, tehát várhatóan a jövő év elején 2-4 alom lesz még a tavasszal, ha minden jól megy. Úgyhogy, ahogy mondtam, ez a program folyamatos, tehát, hogy most éppen nincs a polcon kiskutya, akit haza lehet vinni, de folyamatosan keressük a nevelőket, hogy mire megszületnek, addigra legyen készen a következő gárda, akik haza tudják vinni őket.
A kiskutyákat hogyan fogadhatják be, hogy kidönti el, hogy a család választja a kutyát, vagy ti mondjátok, vagy hát a kutya a családot esetleg, milyen romantikusan.
Amikor a kiskutyák kikerülnek kölyöknevelő családokhoz, az nem egy ilyen ad-hoc döntés, hanem az egy hosszú folyamatnak az eredménye. Tehát amikor egy kölyöknevelő család jelentkezik nevelésre, akkor hát most már eljutottunk odáig, folyamatosan fejlesztjük a programot, hogy van egy családlátogatás, mielőtt kikerül hozzájuk a kiskutya, tehát meglátogatjuk a családot, megnézzük, hol, hogyan élnek, hányan vannak a családban, milyen az időbeosztásuk, milyen a napi rutinjuk. És ez azért nagyon fontos, mert így azt a kiskutyát tudjuk az adott családba kihelyezni, aki a lehető legjobban passzol oda. A kiskutyáknak is van egy kölyök tesztje, ugye az őket is folyamatosan követjük születésüktől kezdve, hogy fejlődnek, folyamatosan figyeljük őket. Én személyesen hetente látogatom az mindenalmot, és figyelem a kiskutyák fejlődését. 7-7-es koruk körül van egy kölyök teszt, ami nagyon sok mindent elárul nekünk róluk, hogy milyen temperamentumuk van, mire, hogy reagálnak, és ez alapján választjuk ki az adott kiskutyához az adott családot, vagy az adott családhoz az adott kiskutyát, és így kerülnek ki. Nyilván vannak egyéni preferenciák, van, ahova mondjuk saját kutya miatt csak szuka vagy kankölyök kerülhet, akkor ezt nyilván figyelembe vesszük, ha tudjuk az ilyen dolgokat, de azért alapvetően azt nézzük, hogy passzolnak össze.
A kölyök nevelés egy hétköznapját hogyan képzeljük el, hogy gondolom nem csak otthon van a kölyök, a család elmegy dolgozni, és majd hazajönnek, hanem gyanítom, hogy valaki apukával, anyukával munkába elmegy, villamosra, meg gondolom ezeket a körülményeket is szokni kell nekik. Miként képzeljük el egy kölyök nevelő család hétköznapját?
Változatosan. Mindenképpen változatosan, ugyanis attól függ, hogy mekkora a kölyök. Tehát az egész pici kölyköt, azt 3-4 óránál tovább még nem lehet magára hagyni. Tehát aki 8-10 órát dolgozik, az eleve nem tud kölyköt vállalni, csak akkor, ha van valaki a családban, aki 3-4 óránként tud foglalkozni a kiskutyával, megpisíltetni, kivinni, sétálni, etetni, ha szükséges. Szóval a pici kutyával lényegesen több munka van, illetve többször kevesebb, mert ő még azért nagyokat alszik, tehát egy kicsi kutyával úgy kell elképzelni, hogy van egy fél óra játék, séta, etetés, utána puff, fölborul, alszik 2-3-4 órát, aztán egyszer csak föl kell, és kezdődik erről az egész. Nyilván a nagyobb kutyának egész más az időbeosztása, mert ő már sokkal kevesebbet alszik, sokkal többet van ébren, sokkal többet lehet vele foglalkozni. Egy pici kutyának 2-3 perc foglalkozás, és elfárad agyilag is, meg fizikailag lassabban, de agyilag nagyon hamar elfárad egy 2-3 hónapos kölyök kutya. Míg a nagyobb kutya akár negyed órát, fél órát is tud folyamatosan koncentrálni, ugye ez ugyanúgy, ahogy a gyereknél folyamatosan építve van ez a folyamat, folyamatosan fejlesztve van, és ezért egy kicsit más a program, de ami fontos, hogy minden nap séta, tehát hogy az elkerülhetetlen, sétáltatni kell, akkor is a kertesházba lakik, tehát az nem megoldás, hogy jó reggel, csak kidobom a kertbe, azt majd délután sétálunk. Egy kutyát úgy lehet otthon hagyni, hogyha le van fárasztva, minden szükséglete ki van elégítve, pisilt, kakilt, evett, ivott, és kellően álmos, akkor otthon lehet adni 3-4 órára, mert akkor nyugodtan fog aludni, és akkor utána kezdődik előről a munka. Hogyha nincs lefárasztva, akkor keres majd magának szórakozást, és ez nem biztos, hogy mindig azt, amit mi előnyösnek tartunk. Tehát ilyenkor szoktak építkezni, kertészkedni, lakberendezni a kutyák, és azt meg nagyon nem szeretnénk, hogy erre rászokjanak. Tehát hogy nagyon fontos azt tudni, hogy a kölyök nevelés az igazából arról szól, hogy szokásokat alakítunk ki a kiskutyákban. És a kiskutya azt szokta meg, hogy otthon békében alszik, és nyugodtan pihen, akkor később is ez lesz a természetes. Ha azt szokta meg, hogy anya elmegy, és akkor szét lehet bontani a házat, és le lehet darálni a kanapét, és minden egyebet, és lehet főzni, mosogatni mindent, akkor az lesz a szokása, és ez nekünk nem előnyös. Tehát fontos, hogy olyan szokásokat alakítsunk ki a kiskutyában, ami későbbiekben előnyös lesz, és amire majd tudunk építkezni a kiképzés során.
És ha már itt a kiképzésen való építkezés szóba került, ugye nemrégiben posztoltátok, hogy azért most már vizsgák is voltak, hiszen ezek is vannak folyamatosan, de ha jól tudom, megint volt sikeres vizsga. Vizsgára, milyen vizsgára mentek, hogyan kerültök vizsgára, és például most legutóbb kivizsgázott, mennyire volt sikeres a vizsga, ezáltal úgymond a kölyök nevelés is, illetve hát gondolom utána a kiképzős nevelés, tehát ezután kerül majd vizsgára egy kutya.
Hát hivatalosan egy vizsga van a kiskutya életében, de gyakorlatilag sok olyan fázis van, amikor megnézzük, hogy merre tovább. Ugye, ami a legfontosabb, talán egy éves korban van egy viselkedésteszt, ami egy nemzetközi standardizált teszt, amit minden nemzetközi iskolában ugyanúgy csinálnak meg, és emiatt összehasonlítható, és ez egy nagyon fontos állomása a kiskutya életének. Nem ez dönti el, hogy alkalmas vagy nem alkalmas a képzésre, de ez nagyon sokat segít abban, hogy tudjuk, hogy a kiképzésben mire kell odafigyelni, mik az erősségei, mik a gyengeségei a kutyának. Ugyanúgy egy éves korban van ugye egy állatorvosi vizsgálat, ortopédiai szemészeti szűrés, egy általános állapotfelmérés, és ha ez mind megvan, és mind rendben van, akkor kezdődhet el a kiképzése a kutyának. Ugye a kiképzés végén van egy kiképzői vizsga, ami szintén nem egy hivatalos vizsga, de nekünk nagyon fontos, amikor a kutya a kiképző, a lefedett szemes kiképzőjével egy fél órás, 3-4 órás útvonalon önállóan elmegy. Ezt videóra rögzített, dokumentáljuk, videóra vesszük, és amikor ez megvan, akkor mondhatjuk azt nyugodt szívvel, hogy igen, ez a kutya képes egy látássérült embert biztonságosan elvezetni a városi környezetben, és utána kerülhet ki a kutya látássérült emberhez. Ugye amikor kikerül a gazdihoz, elkezdődik a közös munka, az egy több hónapos folyamat, amíg ők megtanulnak együtt élni, együtt létezni. Ugye egy látássérült embernek nem csak közlekedni kell megtanulni a kutyával, hiszen azt mindenestül ő látja el. Tehát meg kell tanulnia etetnie, itatni, mikor, hogy viszi állatorvoshoz, mikor adja be neki a élősködőmentesítőszereket, honnan szerzi be, milyen tápot, hogyan, hogy takarít utána, otthon, söprés, porszívózás, egyebek. És meg kell tanulni közlekedni. A közlekedés tanulása sem egy olyan egyszerű folyamat, hogy megfogjuk a hámot és elindulunk, hiszen amikor megfogja a hámot és elindul előre, elsőként, akkor ugye nagyon sokszor ott van az a borzasztó bizonytalanság, hogy most megy a kutya, vagy nem megy a kutya, miért ilyen gyorsan megy, miért nem megy lassabban, most miért lassított le, akkor most miért állt meg, most akkor jobbra fordulunk, vagy balra fordulunk, most mit mondjak neki. Tehát, hogy ezeket mind meg kell tanulni a kutyának, észlelni a jelzéseit, értelmezni, hogy most mit jelez, miért jelez, hogy jelez, mit tudok neki mondani ilyenkor, mivel tudom segíteni, mit tudok kérni tőle, mire képes egyáltalán a kutya. Tehát ezeket mind meg kell tanulniuk, és akkor ugyanezt ugye kis forgalmú környezetben, nagyobb forgalmú környezetben, zavarók tényezők között, akkor most busz jön, villamos jön, mentő jön, tömeg van. Ezt mind-mind-mind meg kell tanulniuk, hogy ilyen környezetben is hogy tudnak együttműködni. És amikor már gördülékenyen tudnak együttműködni, és tényleg egymás minden rezdülését érzik, akkor jön el az a végső vizsga, amit a jogszabály is előír. Tehát ez egy államilag kötelező vizsga, úgynevezett közlekedésbiztonsági vizsga, ami egy 3 fős vizsgabizottság előtt történik, és az adott párosnak 3 általuk ismert útvonalból kell egyet kihúzni, és azt önállóan teljesíteni a vizsgabizottság előtt, úgymond külső segítség nélkül, ami azt jelenti, hogy a vizsgabizottság nem segíthet, de bármilyen járókelő, tehát a hétköznap is igénybe vett segítségeket igénybe vehetik a vizsgán is. Tehát járókelőktől megkérdezhetik, hogy mikor mehetnek át, mikor zöld a lámpa, melyik utcán vannak, tehát ilyen hétköznapi segítségeket igénybe vetnek. És ha ez a vizsga megvan, és rendben lezajlott, akkor onnantól kezdve hivatalosan is ők egy vakvezető kutyás páros, és megkapják azt a tanúsítványt, ami feljogosítja őket az összes előnyre, ami a jogszabályban le van írva.
Ki volt az, aki esetleg kutyátok, aki frissen vizsgázott mondjuk hasonló vizsgával, illetve ez amúgy milyen érzés számotokra, amikor egy kutya kikerül és frissen vizsgázik, és hát akkor már összeszokott a látássérült emberrel, és a páros együtt tud élni, együtt tud működni.
Hát most igazából az ősz folyamán 6 vizsgánk is volt, tehát hogy most értek be az albetűs alomnak a kutyái, és most így sorozatban vizsgáztak. Ez mindig egy nagyon jó érzés, mert azt jelenti, hogy jól végeztük a dolgunkat, és sikerült őket eljutatni oda, hogy képesek legyenek önállóan élni az életüket, és úgymond elengedhetjük a kezüket, ami nem igaz, mert nem engedjük el a kezüket, hiszen életük végéig kísérjük a kutyáinkat, és segítjük a párosainkat, de mégis egy nagyon jó érzés, hogy eljutottunk oda, hogy igen, ők is most már szabadon közlekedhetnek, és boldogan élhetik az életüket, úgyhogy mindenképpen jó érzés. Amikor meg így egy alomnak a kutyái így sorozatba vizsgáznak, az meg különösen jó, hogy látjuk azt, hogy igen, beértek, és megtalálták a helyüket, és jó, minden rendben van.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Komondi Piroskával, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola Alapítvány szakmai vezetőjével, Sütő Dávid Pellé beszélgetett.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunk végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan a hírek következnek. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 10. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Van olyan, hogy látszat hit, amikor csak a száj tesz hitvallást. Nekem volt. Nem dicsekszem vele, de azért elmondom, milyen is az. Ismerős az összetett szó, facsimile. A két latin szó, fac, simile, azt jelenti, készíts ugyanolyat. Készítettem olyan hitet, ami megtévesztően hasonlított az igazihoz. Sokan annak látták. Pedig nem a szívemmel hittem, csupán igyekeztem megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit elegendőnek tartottam. A szám kinyílt, de belül a szívemben semmi sem változott. Nem a húsvér szívemről beszélek, hanem arról, amit a Biblia tart annak. Az apostoli időkben ismerték a szívet, hiszen abban a korban már legalább 300 éves történetre tekintett vissza a boncolás. Később éppen az egyház tiltotta meg. A görög gondolkodók az ismeret és az átadott, megváltozott tudat központjának tartották a szívet. Pál apostol ezen a tudományos szinten nevelkedett. Ezért írta, szívvel hiszünk. Én jó ideig nem a szívemmel, vagyis a meggyőzött, átalakult értelmemmel hittem, hanem csak szájjal. Azoknak és azok miatt hittem, akik emiatt rendes, sőt hívő embernek tartottak. Aztán rájöttem, hogy ez kevés az üdvösséghez. Istennek legyen hála, most üdvözült emberként meséltem el. A szívemből szóltam. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A HPL e-book üzleti felhasználóknak készült nagy teljesítményű, erős és megbízható eszköz. Kiváló minőségű anyagok, strapabíró kialakítás, ideális választás vállalati igényekhez. Kivételes teljesítmény, kifinomult dizájn. HPL e-book a színvonat kínálatában.
Reklámot hallottak.